Jó estét kívánok! Az előadás címében valami furcsát kérdeztünk, azt, hogy miért csak az ember olvas. Messziről indulunk, onnan, ami a kommunikáció és a beszéd. Az állatok többsége nagyon összetett rendszert használ a fajtársakkal történő kommunikációra. Beszélni azonban csak az ember beszél. Nem tudjuk pontosan, hogy az első vokalizációtól, vokalizációnak nevezzük a jelentéssel bíró hangadást, mennyi idő telt el egészen addig, amíg az ember arra volt képes, hogy jól formált mondatokat alkosson. Amint azonban a beszéd megjelent, és hát beszédre és a beszéd értésére csak az ember alkalmas, az ő agya teszi ezt lehetővé, megjelentek a rajzok is. Megpróbálta kifejezni az ember a többi fajtás számára, a többi ember számára, hogy mit szeretne. Amit most látunk, az altamirai barlangrajz valószínűleg nem csak arra szolgált, hogy a barlang falát díszítse, hanem arra is, hogy valami fontos információt közöljön a többiekkel. Tehát rajzból indulnak ki az első írásrendszerek. Hogy az írásrendszerek hogyan alakultak ki, ennek többféle tényezője van, ebből kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik a kultúra evolúciója, a másik pedig az agy evolúciója. A kultúra evolúcióját nagyon messziről kezdjük, egészen az egyiptomiaktól. Az egyiptomi hieroglifák rajzokból alakultak ki. Rajzolni persze, jeleket készíteni mindenki tud, olyan jeleket azonban, amit mások is meg tudnak fejteni, sokkal nehezebb. Tehát egy írásrendszerben olyan jeleket kell alkotni, amiről mindenki ugyanazt tudja, mint a többiek. Gondoljunk csak a gyerekrajzokra, ugye könnyű a tárgyakat jelölő főneveket jelölni, a mai piktogramok is valami ilyesmik. De már az ókori egyiptomiak is tudtak olyat, hogy megkülönböztessék a főneveket és az igéket. Hogyha megnézzük például a hieroglifát, akkor látunk rajta madarakat, például libákat. Ha a libának ugye a szárnya mellette van, akkor az libát jelent. Ha felemeli a szárnyát, akkor repül, tehát igét jelent. Ezzel azonban nagyon sok mindent nem lehet kifejezni, hiszen ha valakinek a nevét szeretnénk leírni, akkor ezekkel nem tudjuk megtenni, hangokat kellene jelölni. Tehát ezek mellé, a jelek mellé már a hieroglifáknál is bevezették azt, hogy hangokat jelöljenek. Ezek általában a kezdő másolhangzók voltak, és ezeket külön jellel jelölték a hieroglifáknál. A hieroglifáknál kicsit ügyesebb volt, kognitív szempontból, tehát a megismerő funkciók szempontjából maga az ékírás. A vizuális rendszer számára, tehát a látási feldolgozás számára azonban ezek sokkal nehezebben megkülönböztethető jelek. Ami az igazi ékírásnál igazán szép volt, az az volt, hogy elkezdtek hangokat jelölni. Ma az emberek által használt írásjelek egy része ezeket a hangjelölő írásmódokat használja, miközben vannak olyanok is, amik még mindig a piktogramszerű, szimbólumszerű jeleket használják. Tehát legalább két nagy csoportja van az írásrendszereknek. És nagyon hosszú az írás története, nem is mennék mindegyiken végig, hanem egy nagyon nagyot ugrunk, és oda, ami a folytatása minden olyan mondatnak, amikor azt mondjuk, hogy már az ókori görögök is, a görögök is és a rómaiak is hangjelölő betűket kezdtek használni. Ezen az illusztráción fölismerik, hogy milyen jelek azok, amelyekből a mai írásunk kialakult. Hangjelölők. Hangjelölők, és innen elindul az írás történetnek egy nagyon komoly korszaka. Megint egy nagyot kell ugranunk ahhoz, hogy eljussunk addig, hogy megjelenjenek a könyvek. Először a kézzel írottak, utána pedig azok, amelyek egy nagyszerű találmány segítségével, Gutenberg találmányával lehetővé teszik, hogy sok könyvet lehessen egyszerre megjelentetni, kinyomtatni. Technikai akadálya tehát nincsen annak, hogy az ember elkezdjen olvasni, a tömeges olvasásra azonban várni kell. A 18. és a 19. században jelenik meg a közoktatás. Ekkor válik lehetővé, hogy sokak olvassanak. Ha sokak olvasnak, akkor a sokaknak valahogy át kell ehhez alakulni, alkalmazkodni kell. Azt mondtam, hogy két alapdolog nagyon fontos ahhoz, hogy az ember olvasni tudjon. Az egyik, hogy legyen mit olvasni, ugye a kultúra evolúciója, a másik az agy evolúciója. Hogyan is tudjuk ezt megnézni? Nagyon sok kutatási területen ehhez a majmokhoz fordulunk, mármint a majmok agyának a működéséhez. És azt fogjuk látni, hogy már a majmok is nagyon sok mindent tudnak. Miket tudnak például? A vizuális feldolgozó rendszernek van egy olyan területe, amely a halántéklebeny és a vizuális lebeny, tehát a tarkólebeny találkozásánál, folytatásánál található, úgy hívjuk, hogy inferotemporális vagy inferior temporális lebeny. Amit most látnak alakzatot, az egy nagyon furcsa alakzat, egy krix-krax tulajdonképpen, méghozzá egy adott irányban lévő tárgy. Az inferotemporális kéregnek azonban az a feladata, többek között, hogy a tárgyakat dolgozza fel, és ezeket nézetfüggetlenül. Ha ez az ábra elkezd forogni, akkor azt fogják látni, hogy a forgó ábrának ugye nagyon sokféle nézete van. Már látják is, ahogy forog az ábra, ugye szembenézetből nagyon nehéz látni, de mindegy, hogy balra áll, vagy jobbra áll, ez körülbelül ugyanúgy néz ki. Ugyanazt a neuronális aktivitást váltja ki, tehát a sejtek ugyanúgy tüzelnek egy adott állására és a 180 fokban elforgatott állásra, ezt amerikai kutatók írták le néhány évvel ezelőtt. De nem csak erre képes a majmok agya, hanem arra is képes, hogy bizonyos vizuális jellemzőket, és nézzék meg, hogy milyen érdekes alakzatok vannak itt, japán kutatók adatai, amelyek azt mutatják, hogy a vizuális kéreg különböző területei ezeket a primitív, egyszerű sémákat már nagyon jól fel tudják dolgozni. Tehát a majmok agya nagyon sok mindenre képes. Fel tudnak dolgozni nagyon összetett hallási mintázatokat. Fel tudnak dolgozni akár olyan összetett hangokat is, amilyen az emberi beszéd, mármint a beszédhangok. Ez elsőre elég furcsának hangozhat, azonban az emberi beszédhangoknak jellegzetes hallási, akusztikus különbségei vannak, és ezeket a majmok föl tudják dolgozni. Előttem van három kis majom. Biztos, hogy ismerik ezeket a majmokat. Ezt másnak az illusztrálására szoktuk használni, mint amire ma használjuk. Ha megnézzük őket kicsit közelebbről, ugye a nem hal, nem lát, nem beszél, ugye ez egy egészen más jelent, mint amire most itt felhasználjuk. Tehát ugye azt látjuk ezeknél a majmoknál, hogy amelyik nem hal, tulajdonképpen nyugodtan leveheti a kezét, amelyik nem lát, az is. A középső, hát egy kicsit veheti le, mert beszélni nem beszél, de vokalizál, tehát jelentéssel bíró hangokat használ. Tehát ők ketten kicsit összefoghatnának. Az, aki leveszi a kezét a füléről, és az, aki leveszi a kezét a szeméről. Vagyis egy nagyon gazdag látási környezetben élnek, a tárgyaknak azonban, bizonyos tárgyaknak hangja is van. Tudni kell, hogy ezek egy forrásból jönnek. Az egy forrásból jövő hangokat és vizuális ingereket integrálni kell tudni. Ez az integráció pedig akkor működik, hogyha van egy olyan terület, amely ezeket összekapcsolja. Ezek azok a, úgy szoktuk hívni, poliszenzoros területek, a különböző alap feldolgozással, érzékeléssel foglalkozó területek határán található, és hogyha megnézzük ezeknek a poliszenzoros területeknek a működését, és egy kicsit mélyebbre megyünk, és találunk egy olyan kéreg területet, ahol meg fogjuk nézni, hogy a különböző mintázatok feldolgozása hogy történik. Ez a poliszenzoros agykéregnek egy területe, ez itt a felszín, és itt vannak a különböző rétegek. Amit látunk, hogy különböző rétegekbe bejutnak a látási információk és a hallásiak. Van azonban egy olyan furcsasága a rendszernek, hogy a látott inger esemény hatására elindul egy visszafelé ható működés a hallási területekhez. Ez az integrációnak egyik alacsony szintű, de nagyon fontos neuronális alapja, és ez mindenféleképpen később számunkra nagyon fontos lesz, amikor az olvasásról beszélünk. Mondtam, hogy már a majmok is beszéd észlelők, idézőjelben, tehát bizonyos akusztikus különbségeket meg tudnak érteni, nem tudnak. De feldolgozni fel tudnak. A hallókérek fel tudja dolgozni. Nem tudnak azonban olyasmit, amit már egy 6 hónapos csecsemő is tud. A csecsemők, illetve pontosabban az újszülöttek, azt szoktuk mondani, hogy világpolgárként születnek, azonban nyelvspecialisták lesznek egy idő után. Ennek a specialistává válásnak van 2 nagyon lényeges alapfeltétele. Az egyik az agynak az érése, fejlődése, a másik pedig a beszélő környezet, a nyelvi közösség, a nyelvhasználó közösség. A különböző érési folyamatokat megnézve segítségül hívhatjuk azokat a modern képalkotó eljárásokat, ilyen a mágneses rezonancia képalkotó eljárás, amellyel az agynak a szerkezetéhez és a funkciójához közelebb lehet férkőzni. A közelebb férkőzéshez pedig egy olyasmit fogunk használni, amelyet amerikai kutatók néhány évvel ezelőtt mértek, 5-től 20 éves személyeknél, és azt nézték, hogy a kapcsolatok miatt egyre gazdaságosabbá váló agykéregben bekövetkező szerkezeti változások, amitől a kéreg egyre vékonyabb lesz, hogyan követhető. Egy olyan képet fogok most mutatni, amelyen azt fogjuk látni egy animációban. Tessék követni ezt a képet, remélem, hogy jól látszik az animáció. Itt tartunk a végén, a kéknél, 20 éves korban, és hogyha végig gondoljuk előről még egyszer ennek a mozgását, akkor azt fogjuk látni, hogy a hallási terület és a látási területen nagyon lassan érő, sokáig nyitott rendszerek működnek. A látásnál már láttuk, ugye, a Minden Tudás Egyetemén Kovács Ilona előadásában megismerkedtek azzal, hogy a látás milyen lassan érik, sokáig nyitott a rendszer. Nincs ez másképpen a hallás és a nyelvi rendszer esetében sem, hiszen a hallás és a nyelvi rendszer esetében egy egészen izgalmas, nyitott, környezet elváró rendszer működik, tehát érik, fejlődik a rendszer, és eközben arra vár, hogy a környezettől mit kap. Amit most illusztrációként bejátszásnak látnak, az a szokásos, mindennapi interakció, ahogy az anyuka beszélget a kisgyermekével. Azt ígértem, hogy olvasásról fogunk beszélni, és még mindig a beszédről van szó. Látni fogjuk, hogy ez ennek a kulturális találmánynak, az olvasásnak az egyik fundamentuma, hogy a környezet miként alakítja ki a nyelvi rendszert. Az anyuka az első nyelvtanár. Nem tudatosan tanítja a gyermeket a nyelvre, de nagyon sokat beszél vele, illetve az egész környezete. Ebben a környezetben átalakulnak a hangok, átalakulnak a beszédhangok. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy a világpolgárként születő kisbaba a nyelvi környezetben egyre több információt kap, és ha megnézzük a kísérleti pszichológiai eredményeket, akkor azt fogjuk látni, hogy nagyon nagy átalakulások figyelhetők meg ebben az akusztikus rendszerben. Nézzük meg most, hogy mit is vizsgálunk ilyenkor. Tegyük fel, hogy 2 hang egy egyenletesen elosztott hálót képvisel. Babának halljuk valamennyit. Képzeljük el, hogy ez egy olyan, mint amikor a vasforgácsokat széthúzzák a mágnesek. Ezek a határán az észlelés számára nagyon nagy lesz a különbség, miközben a pólusokon összesűrűsödik, tulajdonképpen ezek lesznek annak a 2 beszédhangnak a prototípusai, tehát baba és papa lesz belőle. Ezt az egyik amerikai kolléganő, Patricia Kuhl, anyanyelvi mágnesnek nevezte el, nagyon szemléletesen írja le, hogy mi történik. Nem csak ez történik, sokkal több, meg még sok minden más is. Mi minden történik ilyenkor? A nyelvi környezet, tehát egy beszélő anyanyelvi környezet sokféle hangot használ. Nem ugyanúgy ejti a b és a p hangokat, mint ahogy itt a babában és a papában láttuk. Sokféleképpen. Sőt, ugyanaz az egy ember a különböző szavakban másként ejti ugyanazt a hangot. Ha azt mondom, hogy sas, az elején a s és a végén a s egészen más. Mi történik ilyenkor? Nézzük meg, hogy hogyan, milyen metaforát találtunk ennek az illusztrálására. Képzeljük el, hogy a vízen hajók úsznak. Különböző színűek, sárgásak, pirosasak. Nem az a lényeg, hogy sárga, narancssárga vagy piros, hanem hogy melyik kategóriába tartoznak-e, sárgásak vagy pirosak. Egy kicsit követtük a mágnes metaforát ezekkel a horgonyokkal. Kiköt az összes hajónk, mindegy, hogy milyen nagy, egy kategóriába tartoznak, sárgásak és pirosak. Ugyanez történik a beszédhangok esetében is, ezt nevezzük észlelési horgonynak. Az észlelési horgony esetében tehát kialakul egy-egy olyan kategória, és a beszédhangok esetében azt jelenti, hogy bizonyos, elég nagy, nézzük meg a hajókat, elég nagy különbségek, már nem különbségként kerülnek feldolgozásra, hanem egy kategóriába tartoznak. Láttuk tehát, hogy nagyon sokféle dolog történik a beszédészlelés átalakulásában. Azt mondhatnák, hogy hát igen, a kísérleti pszichológia adatait azért alá kellene támasztani, ezt tesszük az agykutatás módszereivel. Az agykutatás módszereivel meg tudjuk nézni sokféle technikával, hogy mi is történik ilyenkor. A sokféle technika egyike, amikor ugye az elektrofiziológiai módszerekkel dolgozunk, és ez egy illusztráció felvétel, a laboratóriumban készült felvételről, ahol látszik, ugye, hogy modern laboratóriumokban ezt a sok elektródát, vagy egy fürdősapka-szerű valamibe tesszük bele, vagy hálóba, ebben találhatók az elektródák, és ezzel vezetjük el az agy elektromos aktivitását. A Minden Tudás Egyetemek korábbi előadásain már nyilván találkoztak ezzel a módszerrel. A lényege az, ugye, hogy az agynak van egy nagyon kicsi elektromos aktivitása, mindig működik. Ez a spontán aktivitás az EEG. Ebben a spontán aktivitásban bújik meg valami nagyon különleges, és ez a neuroncsoportok összerendezett, időben szinkronizált működése. Ha egy ingert adunk, a pszichológiában, kognitív idegtudománynak ezen a területén azt mondjuk, hogy események. Események a hangok, a zene, a szavak, a mondatok, a képek. Ezek egy jelet, szinkronizált jelet, sőt többet váltanak ki, ezek együttesét tudjuk elvezetni ezekkel az elektródákkal. Ez azt jelenti, hogy ezekben a jelekben lesznek olyanok, amelyek azt mutatják, hogy milyenek egy eseménynek, ingernek a fizikai tulajdonságai, a többi pedig azt fogja mutatni, hogy mi történik, milyen feldolgozás történik ezekkel a jelekkel. Ezt használjuk a beszédészlelés és az olvasás, a látási feldolgozás vizsgálatánál is. Ezekben a jelekben van egy olyan összetevő, ezeket hullámnak szoktuk nevezni, amit mi nagy előszeretettel használunk a beszédészlelés vizsgálatában. A jel, amit kibányászunk, nagyon hosszú munkával, számítógépes eljárással, úgy hívjuk, hogy eseményhez kötött agyi potenciál, és azon van egy olyan jel, ami arra érzékeny, hogy a hallott hangok, és itt a beszédhangok is, hogyan térnek el. Ugye megint a babát mutatjuk, hogy milyen jelet vált ki, és azt is mutatjuk, hogy a papa szó illetve a p hang tulajdonképpen az elején és később milyen hangot vált ki. Az eltérési negativitás vizsgálatánál azt, amit gyakran adunk, standard ingernek nevezzük, és azt, amit ritkán adunk, deviáns ingernek hívjuk, egyébként nagyon szellemesen az angol alapján kakukktojás paradigmának hívjuk. Ugye első hallásra nagyon furcsán hangzik el, hogy kakukktojás azt írja le, hogy az egyformák között van valami más, valami oda nem való. Az oda nem való pedig ebben az esetben azt jelenti, hogy az oda nem valónál nagyon sokféle dolog történik, és ezeket fel tudjuk dolgozni. Az eltérési negativitás nagyon alkalmas arra, hogy azt kimutassuk, hogy mi történik az olvasásnál, átalakul-e az olvasásnál a beszédészlelés, mi történik ekkor. Eljutunk tehát oda, hogy azt nézzük, hogy a 6 éves gyerekek mit tudnak akkor, amikor az iskolába kerülnek. Láttuk tehát, hogy a hallási feldolgozó rendszernek át kell alakulnia, a látási feldolgozó rendszerben is sok mindennek át kell alakulnia. A gyerekek ekkor még egy nézetfüggetlen tárgyfelismerésben működnek. Először fordul elő az írásban és az olvasásban, hogy valaminek nem mindegy, hogy milyen irányban látjuk. Edit, megkaphatnám azt a csizmát. Igen, csizma az asztalon. Elkérdezhetnénk, hogy hogy kerül a csizma az asztalra. Ja, amíg elkezdenek a gyerekek olvasni, addig a tárgyak, rajzok, tulajdonképpen hát ebből az irányból nehéz felismerni, hogyha rajzon van, de ez mindenhonnan csizma. Mire emlékezteti ez önöket? Gondolom, hogy az L-re. Az L betűnek nem lesz mindegy, a nagy L betűnek például, hogy merre áll, mint ahogy az S-nek sem. És még sok más betűnek, számoknak, az ötösnek nem mindegy, hogy merre áll. A gyerekeknek egy darabig mindegy, amíg nem tanulnak írni, olvasni, mindegy. Az, hogy a gyerekek egy adott életkorban a betűket, számokat forgatják, az a fejlődésnek a jele. Egy evolúciós jel, hogy ez a feldolgozás így működik. Ez a feldolgozás pedig akkor működik igazán jól, hogyha a gyerekeknek az inferotemporális kérge, ugye, amiről a majmokról beszéltünk, kicsit átszoktatja magát egy másfajta működésbe. Egy másfajta működésben fog tovább lépni, és nagyon-nagyon sok dolga lesz. Mert még a 6 éves gyerekeknél a rendszer nyitott érésben és fejlődésben van. Az érő és fejlődő rendszerben át kell alakulnia a beszédészlelésnek. A vonásfelismerés már megvan, de ki kell alakulnia annak, hogy az irányok mások. El fogunk itt jutni oda, hogy a gyerekeink elkerülnek az iskolába, és elkezdenek olvasni. Ha szerencséjük van, olyan elmélyültséggel, mint Renoirnak ezen a gyönyörű képén, amelyen a két kislány látható, aki olvas. A két olvasó kislány, köszönöm szépen, a két olvasó kislány nagyon sok mindent kell, hogy még megtanuljon. Nincs kész az olvasás, fél év alatt, egy év alatt, és az agy sincs készen ezekkel a funkciókkal, fél év alatt, egy év alatt. Mutattunk már egy agytérképet arra vonatkozóan, hogy milyen átalakulások történnek az agykéregben, milyen változások az olvasó agyban lejjebb is, tehát a kéreg alatti területeken is sok minden történik. Azonban nézzük meg ezen az ábrán, ami egy nagyon leegyszerűsített ábra ahhoz képest, ami minden történik az olvasó agyban. Ma már tudjuk nagyon sokféle vizsgálat alapján, hogy az olvasó agyban körülbelül 18-20 területnek a jó működése és a jó együttműködése szükséges ahhoz, hogy megfelelően olvassunk. Eddig főleg arról beszéltünk, ugye, hogy átalakul a rendszer, nagyon sokféleképpen. Korábbi előadásokban arról is hallhattak, ugye, hogy a látási feldolgozó rendszernek van két nagy feldolgozó lánca, egy dorzális és egy ventrális, tehát egy fölfelé és egy lefelé menő ág. Ezen a feldolgozó rendszeren kezd el az olvasás is működni. Azonban nagyon sok minden más dolog is történik. Olyan dolgok történnek, hogy közben átalakul a beszéd hangok észlelése, átalakul az iránynak a feldolgozása, átalakul a szavaknak a megismerése, felismerése. Megjelenik egy egészen új dolog. Mi történt eddig? Eddig az történt, hogy meglévő rendszereket átalakítunk, élesítünk, egyre jobban összekapcsoljuk, ami a gyakorlás után jön létre, a gyakorlás során jön létre, tehát az agynak az olvasást gyakorolnia kell. Megjelenik azonban valami egészen új. Ezt hirtelen veszük észre a gyerekeknél. Azt fogjuk látni, hogy egyszer csak nagyon rövid idő alatt szavakat olvasnak el. Nem csak hangokat, szótagokat, hanem egész szavakat hirtelen a formájuk alakján. A formájuk alakja alapján pedig történik egy újfajta feldolgozás, amire az agynak nagyon sokáig készülnie kell. És hogy mi ez a szóforma? Ez egy nagyon furcsa szó. Mi ez a szóforma? Ahhoz segítségül szeretnénk hívni Szabó Lőrincet. Szabó Lőrinc szonett ciklusában találunk valamit, aminek alapján meg fogjuk tudni érteni, hogy mi is történik.
A vers részletekhez pedig van egy kiváló segítségünk, Bartók László színművész.
Debrecenben. Cókmókkal rakva, félve s boldogan vitt 8 éves fiút első után Debrecen főutcáján. Mindenütt legendát vártam, hajdúkat, s velük törököket, tűzvész, gályarabot, s hogy jön Kossuth, s megint beszélni fog, és detró nézál. Azt hittem, csupa hős vesz körül. Kisvonat mozdonya pöfögött fel, s alá, mesebeli. Guruló vaskocka. Micsoda játék, a kocsiai. Svál s való között egyszer csak átléptem a küszöböt. Egy bolt felett cégtáblát láttam, és rajta, hogy óriás és ékszerész. Aranybetűket. Megnéztem megint. Óriás. Az. Istenem. Eszerint gyúltam ki. Itt egy óriás lakik, s hirdeti, hogy mivel foglalkozik. 6. nap. 5 napig vártam, 5 teljes napig. Csak apunak mondtam valamit a titkomról, de oly zavarosan, hogy meg sem értett. Resteltem magam. Úgy látszik, hogy olyan avult dolgok érdekelnek, amiket meg se lát, meg sem említ már régi, igazi, nagyvárosi ember. Debreceni. 6. nap aztán ott voltam megint a főutcán. Ami csak mese, emelt, röpített, szárny nyitó gyönyör volt látni messziről, hogy tündököl az aranytábla. És odaértem, és elszörnyedtem. Órás és ékszerész. Ezt mondta csak a csoda felirat. Kilopta el az óriásomat. Jajdult a szívem szinte hangosan. Aztán csak álltam, és szégyeltem magam.
Szabó Lőrinc jó megfigyelő volt. Nagyon sok minden másban is. Jól látta azt, hogy a 8 éves gyerekek hogyan olvasnak. Alakul ki a két rendszer. Az egyik, ami a hangokat megfelelteti a betűknek, a betűket megfelelteti a hangoknak. A másik, ami elkezd rászokni arra, hogy szóformákat dolgoz fel. A szóforma, vagyis a betűsorok, amelyek követik egymást, amelyeket gyakran látnak. Mi az óriás, és mi az órás? A gyerekek, amíg nem alakul ki ez a szóforma felismerő rendszer, addig nagyon erősen kapaszkodnak abba, ami a tudásuk, ami az ő gyermeki világuk. Tehát amikor a szóforma felismerő rendszer gyors feldolgozása történik, és ezt a dorzális feldolgozó rendszer működteti nagyon gyorsan, mégpedig a szóforma felismerő terület felől, akkor a nagyon izgalmas óriás jön ki. Azonban hatodnap az órás lesz belőle a kevésbé izgalmas, ahol a betű hangszabály alapján meg kell visszafelé fejteni, hogy mit is írtak itt le, ami már nem annyira érdekli a gyerekeket. Az idegtudomány egyik népszerű elképzelése szerint az agyban nem csak hasznosítás, élesítés, átalakulás, kapcsolatképzés, integráció történik, hanem újrahasznosítás. Az újrahasznosítás pedig egy olyan területen történik, amit ezen az ábrán szeretnék bemutatni. Mindig bajba vagyunk, hogy hogyan is mutassuk be az agyat, a különböző agytérképeket. Ez egy háromdimenziós, csodálatos valami. Ez az ábra azt mutatja be, hogy ha alá nézünk, mögé nézünk, másik oldalon is látjuk, mi minden látható. Ha a tarkólebegynek alá nézünk a bal oldalon, akkor majd itt a bal oldalon fog kialakulni az a terület, amelyik azzal foglalkozik, hogy a szóformákat felismerje. A szóforma felismerés előtt azonban nagyon sok minden más történik. Olyasmik történnek, mint az integráció, tehát a betűk és a hangok integrációja megtörténik, a temporális kéregnek és a fali lebenynek, temporális lebeny, fali lebeny és a tarkólebeny határán, és még nagyon sok minden más történik. A beszéd észlelés átalakul. A lassú, a beszéd gyakorlatokra nagyon nagy figyelmet fordító módszerekben, például a bemutatott eltérési negativitással azt találjuk, hogy már második osztályra fantasztikusan feltisztul a beszédhangok feldolgozása. Tehát az olvasással egyfajta tréninget biztosítunk az agy számára. Ami azonban egészen új, és egy korábbi területen alakul ki, ez a forma felismerő terület, a szóforma felismerő terület. Amikorra ez kialakul, a jelenlegi holland kollégákkal együtt folytatott kutatások alapján úgy néz ki, hogy körülbelül 3-4 év mire ez igazán jól kialakul, tehát mindig kell ezzel foglalkoznunk, addigra pedig azt fogja csinálni ez a terület, hogy az ismert szavakat nagyon gyorsan feldolgozza és továbbítja a további területeknek, és ezt a területet ekkor már nem érdekli, hogy a szavakat hogy írtuk le, kisbetűvel, nagybetűvel, írottal, nyomtatottal, vastaggal, vékonnyal, dőltel, mind-mind szóforma.
Hadd szakítsam meg egy pillanatra, szeretném a közönség véleményét kérni. Egyre több szó esik arról, hogy már az általános iskolás gyerekek is keveset és rosszul olvasnak, vagyis hogy ritkán, és nem is értik, hogy mit olvasnak. Az általános vélekedés szerint emögött a tanítási módszer húzódik meg. Szeretném megtudni, hogy önök hogyan vélekednek arról, hogy a mai gyerekek miért nem szeretnek, vagy miért szeretnek kevésbé olvasni. Nézzük a kérdést. Ön szerint összefügg-e az olvasás szeretete a tanítási módszerrel? Az egyik válasz az, hogy nem, a másik az, hogy igen. Önök szerint összefügg-e? Az, hogy szívesen vesznek-e a kezükbe könyvet a gyerekek a tanítási módszerrel? És a válasz pedig az, hogy igen, vagyis hogy összefügg az olvasás szeretet a tanítási módszerrel.
Erre nagyon röviden reagálnék. Igen, amennyiben az olvasmányok, amin az olvasást gyakoroltatjuk, érdekesek, akkor igen, de magával, az alapmódszerrel nem függ össze, tehát hogy milyen könyveket olvasnak, olyan-e a kis arcuk, amikor olvasnak, mint a Renoir képen láttuk.
Mielőtt áttérnénk az olvasási nehézségeket okozó jelenségekre, gyorsan rendezzünk egy másik voksolást is arról, hogy a képesség és a módszer hogyan függhet össze. Ön szerint összefügg az olvasás képessége a tanítási módszerrel? Így szól a kérdés, és a lehetséges válaszok nem, bármilyen módszerrel ugyanúgy tanulhatunk, avagy igen, csak a hagyományos módszer a célra vezető. És nézzük az eredményt. A közönség azt gondolja, a többség, hogy nem, bármilyen módszerrel ugyanúgy tanulhatunk. Ugye annak idején, amikor még én tanultam olvasni, akkor a szóképolvasást tanították nekünk, alig egy évtizede. Hogyan vélekedik erről?
Igaza van azok, mindkét csoportnak igaza van. A nem választ adóknak azért van igaza, mert bármilyennel lehet tanulni, hogyha az jó, türelmes. Ma már Magyarországon nincsenek csak szóképes olvasást alkalmazó módszerek. A kérdés az persze, hogy mennyi beszédgyakorlatot használnak, tehát mennyire tudatos az, hogy a beszéd hangokra építjük a kezdet-kezdetén ezt a jelölő rendszert. Nagyon sokféle módszer van, mindegyiknek van előnye és hátránya, némelyiknek több előnye, másiknak pedig kevesebb. Végül is a gyerekek mindent meg tudnak tanulni. Azt szoktam mondani, hogy akár fejre árított dolgokat is meg tudnak tanulni, sőt, vannak gyerekek, akik spontán megtanulnak olvasni. Tehát önmagában a kérdés az, hogy a hagyományos mit jelent. Ha a hagyományos azt jelenti, hogy lassan, felépítve a beszéd hangokra, beszéd gyakorlatokra építve kell olvasást tanítani, vagy jó lenne úgy tanítani, akkor a nem választadóknak van igaza. Ha pedig azt vesszük, hogy minden módszer, amit ma használunk, van benne sok jó, és a gyerekek pedig sok mindenre alkalmasak, akkor az igen választadóknak van
igaza. Mégis hadd kérdezek rá az ön véleményére, ugye gyakran érte vád a régi tanítási módszert, amely szóképolvasást tanított, és hogy a mai tinédzserek, vagy már 20 évesek már inkább, nem is tanultak meg igazán olvasni, vagy jól olvasni.
Hát ezt csak az olvasási módszerekre rátenni nem lenne szerencsés. Meg fogjuk azonban ezt érteni, hogyha tovább lépünk, és akkor még megnézzük azokat, akik nem tudnak olvasni. Jó? Tehát megtudtuk eddig, hogy nagyon sokféle átalakulás történik az agyban. Egyszerre kell tudni a hangbetű szabályt, betűhang szabályt, föl kell tudni ismerni a szóformákat. Fejleszteni kell a tudásunkat, aminek alapján ugye földolgozzuk az olvasottakat. Mindezt a gyakorlott olvasó agya rutinba szervezi. Rutinba szervezi, ha ismert szavakat hall, akkor azokat le tudja írni, ha ismert szavakat olvas, akkor azokat ki tudja ejteni, meg tudja fejteni. És ha ezek nem ismertek, vagy az olvasás során valami értelemzavaró hibát talál, akkor visszalép a dekódoláshoz, tehát szóformát és betűhangszabály dekódolást egy rutinba szervez, aminek alapja a tudása, hiszen az fogja majd, ahogy mondani szoktuk, előfeszíteni az egész rendszert. Ebben a rendszerben azonban nagyon sok minden jelenik meg. Vannak olyanok, akik nem tudnak jól olvasni. Nem tudnak jól olvasni, mert nem tanították meg őket jól olvasni, vagy mert keveset gyakorolták az olvasást, vagy mert sok minden másféle oka van. Önálluk nem arról van szó, amit ma nagyon gyakran emlegetünk. A gyerekeknek az a különleges csoportja, akiket diszlexiásoknak nevezünk. A diszlexiások között nagyon sokféle gyerek van. Átlagos intelligenciájúak és kiemelkedő intelligenciájúak. Híresek és kevésbé híresek. Nem azért diszlexiások, mert rossz a módszer. Nem azért diszlexiások, mert valami hiba csúszott a rendszerbe, ők buták vagy lusták lennének. Az agyban keressük az okokat. A fejlődő agy másfajta alakulásában. Efelől a másfajta alakulás felől fogjuk tudni megérteni, hogy milyenek a diszlexiások. Sokfélék vannak. Ha emlékszünk még arra, hogy mi mindent mondtunk el az olvasó rendszerről, hogy mit kell csinálni a hallási feldolgozó rendszernek, hogy átalakuljon, hogy hozzáférjen a szavak belsejéhez. A kicsik csak a szavak elejéhez, a szavak végéhez férnek hozzá. A szavak belsejéhez akkor férünk hozzá, amikor megtanulunk olvasni. Az analfabéták nem tudják hangokra bontani a szavakat. Ez az olvasással jön. A rendszer alapján, az olvasó agy rendszere alapján értjük meg igazán, hogy mi is a diszlexia. Sokfélék. Lesznek olyanok, ők vannak valamivel kevesebben, ahol a látási feldolgozó rendszernek a különböző hibáival fogunk találkozni. Egészen alul, nem csak az agykéregben, hanem a kéreg alatti feldolgozó rendszerekben. Lesznek olyanok, és ők vannak többen, ahol a beszéd és a nyelvi rendszer alakul másként. Legalább két csoportot találhatunk ezeknél a gyerekeknél. Az egyik csoport, ahol a beszédészlelés problémái lassú fejlődése miatt nagyon nehezen alakul ki a dekódolás, a betűhang, hangbetű, megfeleltetés. És lesznek olyanok, ahol a szóforma felismerő rendszer kialakulásával lesznek problémák, tehát olyanok, akiknél nagyon nehezen, ugye gyakorló pedagógusok azt szokták mondani, hogy automatizálható az olvasás, ez nem más, mint a szóformák tárának a megnövekedése. És lesz olyan, ahol nagyon gyorsan. Itt megint látunk egy kislányt a sapkával a fején, és azt fogjuk látni, hogy azokban a vizsgálatokban, ahol azt néztük, hogy ismert és ismeretlen szóformákat hogyan dolgoznak föl a gyerekek, ezt Hombolygó Ferenc és Szűcs Dénes kollégámmal együtt csináltuk, azt fogjuk látni, hogy a tipikusan fejlődő gyerekeknél nagyon korán, tehát 100-1000 másodperc alatt már a tarkólebeny felől indul, ami a mágneses rezonancia képalkotó eljárások közül, ugye a funkcionális eljárásoknál is látható, hogy innen elindul a rendszer feldolgozása. 140 000 másodperc, 150 000 másodperc, amíg eljutunk a szóig, és utána nagyon gyorsan a jelentéshez. Ez a zöldeskék ábra hátulról mutatja a fejet, azt mutatja, hogy ez a kék válasz, ahonnan elindul a feldolgozás, ez a nagyon gyors hozzáférés a szóformához. Körülbelül ugyanebben az időben a diszlexiás gyerekeknél még mindig nem történik semmi. Ez a csupa piros azt mutatja, hogy még valahol máshol keres a rendszer, ettől lelassul az olvasás, nagyon nehezen férnek hozzá a gyerekek a szóformához, másfajta kompenzációs mechanizmusokat használnak. Mégis tudnak olvasni. Kiemelkedő, kiváló emberek vannak a diszlexiások között, nagyon jól olvasnak, nagyon sokat olvasnak. A helyes írásuk lesz az árulkodó. Hogy lehet ez? Hogy fognak olvasni? Nagyon sok mindenbe fognak belekapaszkodni. Olyasmikbe, amiket mi is csinálunk olyankor, amikor külföldön vagyunk, és nem ismerjük az írást, és a környezeti ingerek alapján, a környezeti jellemzők, formák, színek, valami, amin van ez. Nézzük meg, hogy mi ezt hogy csináljuk, és akkor meg fogjuk érteni a diszlexiás kompenzációs mechanizmust. Egy ismert üdítő ital feliratát látják 12 nyelven. Lesznek olyanok, amelyeket nem valószínű, hogy felismernek anélkül, hogy egy üveg címkéjén lenne, de lesznek olyanok, amelyeknek a formájából, a színéből meg fogják tudni fejteni, hogy melyik ez az üdítő ital. Hasonló kompenzációs mechanizmusokat használnak a diszlexiások is, és ennek agyi aktivitás mintázata nagyon jól követhető. Ez a követhető mintázat, amellyel beszédészleléssel, az szóforma kialakulással, olvasással, mondatértéssel foglalkozunk, és jelenlegi nemzetközi együttműködésben végzett kutatásainkban is ezzel foglalkozunk. Szeretnénk a diszlexiát kivenni a címkék sorából, a címke helyett inkább megérteni, és azt reméljük, hogy ez a megértés az agy és az idegtudomány felől vezet el minket ide. Köszönöm a figyelmüket!